Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani.
Sziasztok!
A mai napon a cancel culture-ről fogunk beszélni. Hát a jó magyar kifejezés talán a radír kultúra, eltörlés kultúra lenne erre a megfelelő kifejezés, de hogy ez a jelenség mit akar, azt egy rövid gondolatban szeretném összefoglalni. Egész egyszerűen akkor, amikor valaki olyasmit mond, amit nem fontolt meg előzetesen, hogy mi lehetne ennek a hatása, nyilvános keretek között mond ilyet, adott esetben ennek a dolognak a kijelentője egy nyilvánosságban szerepet vállaló valaki, vagy adott esetben csak egy hashtaggel összefüggésbe kerül az ő neve, az ő személye, akkor az őt alkalmazó, nem tudom, média felület egész egyszerűen megszabadult tőle. Uh-huh. Tehát mind bármi történne, azt megelőzően belső vizsgálat, vagy adott esetben büntető eljárás, hasonlók, bármit is mondtak rá, vagy bármivel is vádolták meg, a munkáltatói mindig azzal kezdik ilyen esetekben, hogy jó, akkor szabaduljunk meg tőle, felmondjuk a szerződést, és csá, gyakorlatilag derékbe dőlhet a karrierje, és kész, nekünk nincs ezzel problémánk. Uh-huh. Dani, mit gondolsz erről?
Igen, hát az utóbbi években elég durván beindult ez az egész radír kultúra, akkor nevezzük így. Hogyha belegondolunk, akkor tévészereplőket, celebeket, zenészeket, mindenkit folyamatosan próbálnak leradírozni a különböző platformokról, és szerintem ez egy nagyon-nagyon veszélyes állapot, amiben jelenleg benne vagyunk, mert hát többnyire azért ezek a celebek, akiket így megpróbálnak így eltörölni, azok sokszor azért ezt az egészet nem fogják megérezni, itt szerintem inkább akkor tud igazán veszélyes lenni, amikor már kicsit hétköznapi emberekről van szó, akiknek tényleg az élete, a karrierje, meg mindene függhet ettől az egész pillanattól.
Mindenek előtt, mielőtt belevágnánk ebbe a témába, azt szeretném kérni, Dani, hogy tisztázzuk egymás névmásait, ugyanis ez egy olyan fontos dolog, amit szerintem minden egyes beszélgetésünket meg kellene, hogy előzze, bárki bárkivel beszélne. Tehát tisztázzuk, hogy te milyen névmásokat használsz, illetve milyen névmásokat használjak én rád.
Hát Dani lenne talán a legoptimálisabb, de hát nem tudom, hogy itt van-e akkora jelentősége nálunk, hogy...
Hát azt tisztázzuk, hogy én non-binary-nek tekintem magam, néha gender-neutrális vagyok, tehát én amikor rám hivatkozol, akkor engem úgy hivatkoz meg, hogy ő. Várjunk csak. Ez most egy kicsit fura lett nekem, hogy a magyarban nincs gender-semleges névmások vannak. Akkor most miről beszélünk?
De én egyébként is pedig Rezs őnek hívlak.
Igaz, de hú, most megkönnyebbültem, mert akkor ezzel nekünk így igazából nincsen problémánk, de érdekes módon az Egyesült Államokban rengeteg gondolják azt, hogy két idegennek a találkozása az ezzel a mondattal kellene, hogy kezdődjön, hogy what are your pronouns? Igen. Mik a te névmásaid? Amikor én rólad beszélek, akkor he-t vagy she-t használjak, mert hogy férfinak vagy nőnek vallod magad. És akkor jönnek azok az emberek, akik azt mondják, hogy hát én non-binary-nek tekintem magam, ugye amikor rólam beszélsz, akkor they-t, azaz őket használjál, és akkor gender semlegesen tudod megoldani a dolgot. Ez ugye átfogó vita tárgya, egész, hogy is mondjam, populista politikák tudnak erre rátelepedni, erre a narratívára, és ez rettentően problémás, különösen azért is, és én ezt abszolút nem támogatom, pont azért, mert hiába mondaná el nekem a Dani, hogy amikor róla beszélek, akkor they-t használjak, vagy én Apache helikopterként hivatkozzam meg a Danit. Nagy esélye az első adandó alkalommal elfelejteném, és a Danit mint férfiként emlegetném, és azt mondanám, hogy ő, vagy nem tudom. Hiába kérném mondjuk azt, hogy őkként hivatkozzak rá. És a Daninak már abban a szent pillanatban ez egy sértődési alap lehetne, és mert hogy én ennyire nem tisztelem a Danit, mert hiába kérte, hogy Apache helikopternek hívjam, akkor se hívom annak, és már is egy picit, hogy is mondjam, feljebb, tehát jobb alkupozícióban van hozzám képest, már is ő van egy áldozatibb pózban szemben velem, aki egy elkövető vagyok. És ez most egy nagyon vicces konstrukció, amit most felvázoltam, de reális, tehát a saját füleimmel hallottam már ilyeneket, És ijesztő egyébként, hogy ilyen konfliktusokba mehetünk bele, de ez mindössze csak annyi összefüggésben van a radír kultúrával, hogy ilyen problémák miatt gyakorlatilag emberek karrierje mehet tönkre, műsorok szűnhetnek meg, alkalmazottaktól válhatnak meg a médiafelületek, a munkáltatók, csak azért, mert ezeket a dolgokat nem vették figyelembe, nem voltak következetesek, és egy nagyon vicces eset is volt ezzel kapcsolatban, de arról a műsor végén beszélünk. Dani.
Hát igen, de egyébként viccesen hangzik, de végül sok frusztrálást, vagy frusztrációt megsporolhatnának maguknak az emberek, hogyha magyarul beszélnének, vagy Magyarországra költöznének, mert akkor ezek szerint ugye a problémák fele már megoldódott. A másik fele meg, hát igen, ez is egy érdekes dolog, hogy azért az emberek a generációk alatt hozzászoktak valamihez, és szerintem ez is még egy érzékeny pontja ennek a helyzetnek, hogy azért ezt sokan nem fogják föl, hogy hiába próbálod te akár egy mai nyugdíjasnak ezt az egészet elmagyarázni, hát azért a 60-80 éve alatt, amiket tapasztalt az élete során, azért ez nem fogja így hirtelen napról napra elfelejteni és megváltoztatni. Úgyhogy hát az a véleményem erről az egészről, hogy ez megint csak egy ilyen hirtelen feltörő vulkánként söpör végig a világon, és hát egyik oldal sem hagy a másiknak egy kis időt és teret, hogy szokják a változást.
Én egyébként abszolút nem vallom azt, hogy uramisten, nyugaton már gyakorlatilag 43 nem van, meg hogyha látsz valami kisfiút, vagy egy kislányt mondjuk kisvonattal játszani, akkor a szülők azonnal viszik nem váltó műtétre, tehát egy kicsit azért ez kicsit ilyen elrugaszkodott dolgok, én ezeket nem is szeretem pörgetni, mert fogalmam sincs, de abban biztos vagyok, hogy ilyen témák köré nagyon vehemens viták gyűlnek, különösen egyetemeken, ugye, és ezt amikor a South Parkban megláttam a PC Principle-t, ugye, azt nem is nagyon tudtam hova tenni, hogy most mi ennek az aktualitása, és csak jóval később értettem meg, hogy Egyesült Államokban, az egyetemeken, az egyetemisták kimondott szavak miatt követelik a milyen tisztviselőnek a lemondását.
Igen.
Sőt, a vállalt véleménye miatt követelik a lemondását. És azt gondolnánk, hogy mondjuk ez a vélemény, ez picit azért mondjuk durvább, szélsőségesebb, hogy is mondjam, fasisztoid jelleges sugalna, de tévedünk. Egész egyszerűen csak az a vélemény, hogy nem értek egyet veled. Uh-huh. Hogy mondjuk én azt mondom, hogy szerintem be kellene tiltanod azt, hogy a Halloween-kor szellemnek öltözzön a bárki, mert hogy a szellemnek öltözés az meglepően hasonlít a Ku Klux Klánnak az tipikus öltözékére, és én ezt gondolom, és valaki, akinek én ezt mondom, azt mondja, hogy de én nem értek együtt veled, akkor hozhat ez egy olyan helyzetet, hogy én meg leüvöltöm őt, hogy akkor miért vagy még abban a pozícióban, amit betöltesz, és ez ilyen konfliktust én láttam gyakorlatilag videón. És már pedig, amit én videón láttam, az úgy is van. Ez a témakör leginkább az ártatlanság vélelme jogintézménnyel van összefüggésben. Ez azt jelenti, hogy vélelmezni kell az ártatlanságodat addig, amíg bírósági ítélet nem mondja ki a bűnösségedet. Uh-huh. És ez értelemszerűen nincs így a valóságban, mert hiába ártatlan embereket idéznek be a bíróság elé, de hát csak vezetőszáron viszik azért be némely, hogy is mondjam, gyanúsítottat, vagy hát azon a ponton már vádlottat. Szóval nem érvényesül annyira teljes mértékben bizonyos esetekben az ártatlanság vélelme, de a cancel culture-t tekintve egyáltalán nem érvényesül az ártatlanság vélelme. És egy kicsit messziről közelíteném meg a dolgot. Ugyanis a jog, a jogtörténet, nevesül a büntető jogtörténetek két nevezetes eljárási rendszert ismer. Az egyik az akkuzatórius, a másik az inkvizitórius. Az akkuzatórius eljárás rend az a vádelvű eljárás. Ez lényegében, ami most van, különösen az Egyesült Államokban, ahol a laikusság képviseltetve van az eljárások során, ahol a bizonyításnak nagy szerepe van, az eljárásbeli igazságnak a megállapítása a cél, nem az anyagi igazság, és az esküdtek ott vannak, a megillett téged a védelemhez való joga, külön állnak a szerepek, van az ügyészség, van a bíróság, ezt ugyanaz nem töltheti be. Na és ezzel szemben van az inkvizitórius eljárási rendszer, ez a nyomozó elvű eljárás, és ez a nevéből fakadóan is nagyon hajlamos a középkori boszorkányperekre emlékeztetni minket, avagy a bírói önkényre, vagy a kínvallatásokra, mert hogy onnan is ered egyébként. Uh-huh. Tehát az inkvizitórius eljárás lényegében az inkvizitorok használták. Ebben az eljárási rendszerben lényegében van egy nagyon lényeges elem, hogy a vád az azonos Isten akaratával, tehát a vádló az ő döntését, vagy az ő működését, az ő létezését és az eljárását az Istentől vezette le. És minek után Isten nem szokott tévedni, ezért a vádnak mindig igaza van, tehát az eljárások 100%-ában eredményes uh-huh. a vád javára a bírósági eljárás. Tehát akit megvádoltak, azt el is ítélték, mert Isten nem téved. Uh-huh. És éppen ebből fakadóan nem volt igazmondási kötelezettség. Tehát mondhattál bármit, hogyha nem követted el a bűncselekményt, akkor is mondhattad azt, hogy te követted el, mert egyébként meg addig kínvallattak téged, amíg be nem ismerted. És hát ez volt a lényeg, hogy valaki beismerje, akit megvádoltak. Tehát ez az inkvizitőris eljárás. Uh-huh. Nincs nagyon írásbeliség, és a legfontosabb eleme az az, hogy egy személyben egyesült a bíró, az ügyész, mint a vád képviselője, az esküdszék, tehát nem volt laikusság, nem különböztek meg ezek a szereplők, és ez ugye ez azért nagyon, nagyon fontos eleme, és azért beszélünk most erről, mert két nevezetes jelenség van, ahol hasonló dologgal szembesülünk, amikor egy személyben létesül, egy személyben összpontosul a bírói szerepkör, az ügyészi szerepkör, a védői szerepkör, a nyomozóhatóság szerepköre, ez a MeToo kampány és a Dredd bíró konkrétan. Tehát Dredd bíró az egy személyben minden, tehát végsősorban bíró, de ő a vádló, ő a védő, ő az esküdszék, ő a nyomozóhatóság, ő folytatja le a bizonyítást, ő egy inkvizitérius eljárásrendszer mentén működő alak, és rajta kívül a mai világban a MeToo, a cancel culture működik még inkvizitérius eljárás mentén. Ugyanis egy hashtag MeToo az egy olyan entitást képez, amely egy személyben testesíti meg a büntetőeljárás összes szereplőjét, uh-huh. és a MeToo kampány az lényegében felülbírálja az ártatlanság vélelmét. Tehát azért beszélünk most erről, mert akit megmeetooznak, független attól, hogy elkövette ezt a dolgot, vagy egyáltalán kimondta-e bíróság róla, hogy elkövette a dolgot, tehát születik-e bírói döntés, abban a szent pillanatban, hogy megmeetoozták, bűnösnek ítéltetik, uh-huh. és annak megfelelően jár el a komplett közeg, akinek kapcsolata van vele, nevezetesen a munkáltatói megszakítják vele a kapcsolatot, és a továbbiakban nincs vele dolguk.
Igen, és szerintem nekem egy olyan érzésem van, hogy pont ez a MeToo mozgalom vagy kampány indította el talán ezt az egész mentalitást, mert azért, most voltak esetek, amik kiemelkedőek voltak ebben az egész MeToo időszakban, de azért szerintem ott megtapasztalhatta így a nép, hogy milyen az, amikor csak néhány, egy fél tucat vagy egy tucat ember szavára adunk, akiknek igazából nagyon nincsen semmilyen bizonyítéka az egésszel kapcsolatban, viszont ugyanakkor meg ugye olyan helyzetben vannak, hogy nagyon nehéz megkérdőjelezni őket, mert ugye a szexuális zaklatások kapcsán azért elég érzékeny téma lett az, hogy ugye az áldozatokat megkérdőjelezzük, vagy nem is tudom, hogy hibáztassuk őket ezzel az egésszel kapcsolatban, mert hogyha csak visszagondolunk, akkor azért sokszor voltak olyan szituációk, hogy akiket megerőszakoltak, azoknak egyből hozzádobták azokat a mondatokat, hogy hát kirívóan öltözködik, vagy akár úgy öltözködik, mint egy kurva, kéreti magát a diszkóban, elfogadja az ingyen italokat, meg nem áll össze a története, zavaros az egész szituáció, és akkor természetesen az egyik legdurvább az mindig az volt, hogy hát még mindig együtt van azzal, aki megerőszakolta őt, vagy visszament ahhoz az exhez, vagy valami, és szerintem ahol ennek tényleg megvolt a helye, hogy igazából nem szabad megkérdőjelezni az áldozatot, mert egyértelműen egy szexuális zaklatásnak az áldozata, azután jön egy MeToo, ahol már nem feltétlenül hagyatkozunk konkrét bizonyítékokra, de valahogy átformálódott ez az egész helyzet, és hát ugye itt is az történt, hogy egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni, még a celebeket sem, mert ugye hát, hát ki lehet mondani, hogy gyakorlatilag Hollywoodban terjedt el a legjobban ez az egész mítúzás, ugye rendezők, színészek, producerek tucatjai lettek megvádolva, és hát nyilvánvalóan a színésznők, akik előjöttek, nekik is egyből az volt a kérdésük, hogy hát benne vagy a szakmában, tudhattad, hogy mire vállalkozol.
Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy a szexuális bűncselekménynek, a bűncselekményeknek az áldozatai, ugye túlnyomó részt nők, de tényleg nem ritka, hogy nem áll össze a történetük, de ez annak is betudható, hogy egy büntető eljárás során nekik akár éveken keresztül több alkalommal oda kell menni a bírósághoz, és fel kell idézniük az eseteket, és el kell mondani szóról szóra, hogy mi történt. Egy nemi erőszak az az embernek, pláne egy nőnek élete legrosszabb élménye lehet. És tehát a borzalmasnál borzalmasabb, és ezt gondoljatok bele egy ilyen hivatalos bírói szférában, egy ilyen közegben elmondani részletről részletre újra és újra, mert így működik a büntető eljárás. Fel kell idézned, hogy te mint sértett el kell, hogy mondjad, hogy mi történik. Egy csomószor ugye szembesítik az elkövetővel, ott az eljárás alatt az elkövető sértéseket fogalmaz meg, próbál ráhatni, hogy te rohadék, te miért csinálod ezt velem, tudjuk, hogy kamuzol, e félék. A végére az áldozat már elkezdi mondani, hogy én már meg is bántam, hogy ezt az egészet elkezdtem, mert nem is szeretném már az egészet, legyen vége, záruljon le. Tehát iszonyatosan nehéz helyzetben vannak a nem érőszak áldozatai nevesül. De az se ritka, ugye, hogy gyakorlatilag az ember, többnyire a nők zaklatójukkal egyébként továbbra is életközösséget folytatnak, és úgy zajlik büntető eljárás a párjára nézve, hogy gyakorlatilag egy házban laknak, és az nagyon gáz.
Hát egyébként pont az elmúlt hónapokban volt egy ilyen szituáció, hogy ugye a jelenlegi helyzetben nagyon sok per az ugye online történik, akár Skype-on keresztül, vagy Zoom-on keresztül, és volt egy eléggé hírhet eset, amikor gyakorlatilag a videó közben derült ki, hogy a megerőszakolt nő meg az elkövető azok egy szobában ülnek, majdnem, hogy egymással szemben. És a bíró is csak így rácsodálkozott, hogy úristen, ez egyáltalán hogy alakulhatott ki ez a szituáció.
Igen, ezt én is láttam, és az nem is tudom, az eljárásnak valamely résztvevőjének tűnt fel, és szerintem pont a technika segítette őt, mert ugye amikor valaki beszél egy ilyen csoportos Skype hívásnál, vagy valamilyen ilyen applikációnak a működése során, akkor ha az egyiknél zaj van, bármelyiknél zaj van, ott feltűnik az ő ablakán a beszédjel, vagy nem tudom, valahogy megoldják, hogy azért, hogyha valaki dumál, akkor az látszódjon a kis ablakok közül, hogy melyiknél van zaj. És szerintem ezzel tudta kiszűrni az a valaki, hogy Uram Isten, a vádlott gyakorlatilag a sértettel van egy házban.
Ez nevetséges.
Hát ijesztő is egyben. Ugye ezzel bekapcsolódunk igazából a Harvey Weinstein ügybe, ami egy nagyon rövid gondolatot azért megérdemel, hogy ez a fazon, ezt ha jól tudom, azóta el is ítélték, nem is kevés évre, és hát nem mai csirke már, és hát ugye beszéltük is a podcast történelme alatt, hogy gyakorlatilag a meghallgatásokra, tárgyalásokra már gyakorlatilag épp csak tolószékben nem volt, de már ilyen járókerete volt, meg oxigénpalack, meg amit el tudsz képzelni.
Meg lefogyott, meg minden.
Igen, nyilván nagyon megterhelte őt ez az utóbbi időszak, de nagyon érdekes volt, mert szerintem a Harvey Weinsteinnek az ügyével robbant ki ez a MeToo botrány. Igen. Tehát ő volt az a szereplő, aki ezt nagyon durván megindította, és gyakorlatilag Hollywoodban belül rengeteg nő, rengeteg híres színésznő MeToo-zta meg. Gyakorlatilag megvádolták őt azzal, hogy szexuális, hogy is mondjam, bűncselekményt követett el rájuk nézve, tehát hogy nem is tudom, visszaélt a hatalmi helyzetével, elmondta a lánynak, hogy figyelj, sikeres lesz, de ennek megvan az ára, és csomó színésznő csak megerősítette ezt a vádat, hogy velem nem csinálták, de tudok olyanról, akivel elkövették, és az volt a nagyon-nagyon meglepő, én nem szeretném cáfolni egyiknek se az állítását, de a Harvey Weinstein ügy kirobbanása után előjöttek azért a vádlóknak, tehát a MeToo-zóknak a közös fotója Harvey Weinsteinnel, még jóval a MeToo-zás előtt, amikor diátadókon, gálákon együtt fotózkodnak, ölelik egymást, poénosan így elé csimpaszkodnak, vagy hogy mondjam, tehát, hogy így, amikor úgy látszik, hogy úgy egyébként volt olyan szakasza az életüknek, amikor ezzel a csávóval úgy különösebben nem volt gond, igaz, hát letérdeltek elé, de cserébe mondjuk kaptak egy színészi karriert, egy világra szóló színészi karriert, hát ebben a kompromisszumban egész egyszerűen jöhetett egy olyan élethelyzet, hogy így oda megyek és adok egy hatalmas puszit a Harvey Weinsteinnek az arcára, mert pont néz a kamera, és hogy hát ez az öreg Harvey, hát ez mennyire rendes már, én neki köszönhetem a karrieremet, és akkor elkezdi néhány nő megmítúzni, és ezek a nők, akik még küldték a puszit neki, meg együtt fotózkodás, ezek elkezdik mondani, hogy hát ez a Harvey, na végre valaki kimondta, mert ez egy roha, ez a sátán maga, mindenki tudott ezekről a dolgokról, és ez ijesztő.
Igen, és hát ezt ugye kiemelkedő esetnek tekintem, mert szerintem mindenképpen az ő nevével köthető össze ez az egész mozgalom leginkább. Viszont ugye, ahogy kanyarodunk át a cancel culture-be, vagy a radír kultúrába, annál inkább jön elő az, hogy itt nem arról van szó, hogy lefeküdtél-e az illetővel, vagy hogy megfogott-e téged, vagy megérintett olyan helyen, ahol nem kellett volna, hanem kezdünk átmenni olyan dolgokba, amikor már tényleg majdnem, hogy arról van szó, hogy adott-e neked valaki borravalót, vagy nem. És akkor megindulnak ezek a különböző hashtagek, leginkább ugye általában Twitteren, vagy hát, ja, Facebookon, vagy akár máshol is, és akkor ez hirtelen elindít egy lavinát, és megint csak ugye, ahogy azt már előző műsorban is úgy megemlítettem, hogy úgy senki nem kérdőjelez meg semmit, senki nem néz utána semminek, csak hát van egy adott esetben valamilyen olyan forrás, amiben valamilyen szinten megbíznak, és nem kérdőjelezik meg az egészet, és bum, felrobban az egész hashtag, és akkor megindult a lavina.
És a Weinstein ügyben gyakorlatilag az volt érdekes, amellett, hogy elindította a MeToo-t, hogy a MeToo-zókból gyakorlatilag hősöket kreált, és a nők részéről egy ilyen nagyon durva, inkább a híresebb nők részéről egy ilyen nagyon durva, ilyen közrefogó tendencia alakult ki, gyakorlatilag magyar híresség is, a legnagyobb idézőjelek közé téve híresség is, hogy is mondjam, feltöltött már ilyen élőzést, hogy srácok, ti most kussoljatok, ti most ne szólaljatok meg, csajok, de én viszont veletek vagyok. Tehát ez egy ilyen összezárást eredményezett ez a dolog, és nagyon érdekes, hogy miért azokból lesznek hősök, akik ilyeneket elszenvedtek, miért nem azokból lesz hős, akik ezeket nem szenvedték el. Akiknek azt mondta a Harvey Weinstein, hogy figyelj kislány, híres csinálok belőled, rohadt gazdag leszel, Oscar-díjas filmekbe fogsz szerepelni, mindenki ismerni fogja a nevedet a világon, tiéd a siker, egyetlen egy dolgot kérek, ma éjszaka az enyém vagy. És ez a lány, ez azt mondta, hogy tudod mit, Harvey, nem fizettem meg ezt az árat, köszönöm, tudom, hogy mit vesztek vele, de a méltóságomnak van ára, és jóval drágább, mint ez, amiket felsoroltál, úgyhogy én köszönöm szépen, de én visszamegyek inkább pincérkedni a Starbucksba, és belőlem nem lesz híresség, de megmarad a méltóságom. Na, róluk nincsen szó.
Igen.
Tehát róluk nem volt szó, pedig ők a hősök. Nem azok, akik letérdeltek, és cserébe megkapták a magánrepülőt.
Igen, meg... megint csak ugyan nagyon nehéz ezt az egész témát feszegetni, mert hát megint nagyon könnyen átcsúszhatunk arra az oldalra, hogy hibáztatjuk ugye az áldozatokat, de hogy mondjam, azért ezt lehet stílusosan is csinálni, és én nagyon úgy érzem, hogy voltak egyének, akik ebből még plusz hírnevet meg egyebet próbáltak kovácsolni, és ez meg szerintem még azoknak sem tesz jót, akik esetleg hétköznapi emberekként voltak áldozatai különböző ilyen jellegű zaklatásoknak, akiknek nincsen hangja, és esetleg az ilyen jellegű celebektől várják a támogatást, de hát nem kapják meg, mert úgy eléggé magukra próbálnak fókuszálni, hogy ők tényleg hogy jöjjenek ki ebből minél jobban, minél nagyobb hírnévvel, írhatnak könyveket, és a többi, és a többi.
Ez a cancel culture, meg hát ez az egész mítus tendencia, nagyon sok hamis nem érő szakvádat is elhozott magával, ami iszonyatosan diabolikus, én nem is tudom felfogni, hogy képes valaki meghozni ezt a döntést, hogy valakit hamisan megvádol azzal, hogy megerőszakolta. de több videó van a YouTube-on, és nagyon durva, számos precedens született már. Nagyjából egy év letöltendő az ára annak, hogyha valakit hamisan bevádolsz nemi erőszakkal, legalábbis az Egyesült Államokban. És hát nagyon sok eset van, amikor végül azok, akiket megvádoltak ilyen dolgokkal, ilyen cselekményekkel, azok megigazulnak, mert végül előkerülnek a kamerafelvételek arról, hogy a lány kézenfogva viszi a hotelszobájába, sőt az egész buli alatt inkább a lány volt az, aki szexuálisan agresszíven közeledett a fiúhoz, uh-huh. és minden jel arra mutat, hogy itt nem erőszak történt, hanem itt egy konszenzuális együttlét. És független ettől a srácoknak nem jön helyre az élete, tehát a munkahelye nem veszi vissza, a népszerűsége, a hírneve nem áll helyre, és az a teher, amit neki el kellett szenvednie az alatt az idő alatt, hogy őt megvádolták, és nem bizonyította még az igazát, az semmi pénzzel nem pótolható, tehát az örökké maradandó nyomot hagy, tehát szabályosan poszttraumás stressz szindrómája lesz ezeknek az embereknek. És az is egy nagyon furcsa jelenség ebben a MeToo kampányban, meg ebben a cancel culture-ben, hogy ez az egyetlen olyan történet az egész világban, ahol a vádlottat terheli a bizonyítás. Mert alapvetően a vádat terheli a bizonyítás kötelezettsége, tehát hogyha én állítok rólad valamit, alapvetően nekem kell bizonyítanom annak a valóság alapját. De nem a MeToo-ban. A MeToo-ban, ha én állítok rólad valamit, neked kell bizonyítanod, hogy az nem igaz.
Igen. Nekem még az nem tetszett egyébként ebben az egész MeToo kampányban, hogy nyilvánvalóan, ezt már említettük korábban is, hogy többnyire ugye nők az áldozatok, de nem csak nők az áldozatok, és hogy én úgy éreztem a sztorik alapján, hogy amikor esetleg egy férfi volt az áldozat, akkor azt nem igazán vették komolyan, és őt gyakorlatilag el is félre is söpörték azért, mert hát mennyivel több női áldozat van, és őket fontosabb ugye a reflektorfényben tartani. Viszont ugyanakkor meg van egy eset, ami jelenlegi információim szerint, nyilván nem vagyok teljesen up to date, de utolsó információim szerint volt egy szinkron színész, akit megvádoltak ilyen MeToo kampány alatt, és hát konkrét perek, meg ilyesmi, ha jól tudom, akkor nem indultak el, viszont azért különböző ilyen konokra, meg hasonlókra még elment az úriember, és azért mondta, hogy itt arról volt szó sokszor, hogy amikor voltak találkozók rajongókkal, akkor ő megölelte őket, átölelte őket, adott esetben ugye puszival köszöntötték egymást, meg ilyesmi, arcra puszival természetesen, és akkor, hogy ezek közül a rajongók közül jöttek elő hölgyek, meg egyébként kolléganők is, akik úgy gondolták, hogy ez túllép egy határt, és ahelyett, hogy ennek hangot adtak volna, hogy bocsi, én nem szeretem, hogyha megölelsz, meg ilyesmi, még akkor is, hogyha a szereteted jele, akkor is légy szíves, azt ne csináld. Nem, hanem ugye megint az lett a végeredmény, hogy elkezdte megmítúzni több ember ezt a szinkronszínészt, és hát végül igen, gyakorlatilag elvesztette a munkahelyét.
A legmélyebb dolog, amivel én szembesültem, az a Morgan Freemannek a megmítúzása alatt volt. Azt hiszem rá több nő is vallott, hogy hát egy kicsit nem tudja a határokat. De volt egy riporternő, azt hiszem a CNN-nek a riporternője, aki konkrétan elmondta a műsorban, hogy a Morgan Freeman nagyon durván visszaélt az ő helyzetével, és nagyon, nagyon sértő megjegyzéseket tett számára. Konkrétan egy nem is tudom, ilyen nyugdíjasokról szóló filmről interjú volta meg őt és a színésztársait, és a nő elmondása alapján ő akkor várandós volt, ilyen nem is tudom hány hónapos, szép nagy pocakja volt már, vagy már úgy alakult, és a Morgan Freeman elvileg végignézett rajta, ilyen kívánós szemekkel, és azt mondta, hogy bárcsak ott lehetnék. Na és rögtön utána a CNN bejátszotta azt a videót, ahol ez történt, amikor is az történt, hogy a Morgan Freeman mellett ülő Michael Caine finoman utalta a hölgynek, hogy ne haragudjon, meg szeretném kérdezni, hogy várandós? Igen. Jó, mert én már jártam úgy, hogy valakinek mondtam, hogy hanyadik hónapban van, és nem volt várandós. És a Morgan Freeman azt mondta, hogy bárcsak ott lehettem volna.
Igen.
De a riporternő nem értette, viszont volt egy eleme ennek az interjúnak, hogy amikor ezt mondta Morgan Freeman, akkor valamiért a két mellette ülő színész egy pillanatra így ránézett. Uh-huh. És értelemszerűen a Morgan Freeman nem azt mondta, hogy bárcsak ott lehetnék a hasadban, te nő, hanem a Michael Caine-nek a sztoriára utalt, hogy nagyon szívesen ott lett volna, amikor így beég a Michael Caine.
Igen.
De hát erről szól a Me Too. Majd megfejtjük, hogy miért, minek köszönhető ez. Említetted, hogy többnyire nők kárára zajlanak a Me Too-k, és tehát olyan értelemben nők Me Too-znak meg férfiakat, uh-huh. Tehát az állított koncepció az úgy néz ki, hogy a nőket molesztálták. Egyébként ez a témakör, ez teljesen olyan az energetikája, hogy itt jellemzően nők terhére követnek el dolgokat, és igazából férfiak terhére való elkövetés az sok esetben sokak számára értelmezhetetlen. Uh-huh. Ezt különböző társadalmi kísérletekben, avagy ilyen reklámokban, ilyen prankekben próbálták bizonyítani, hogy két színészt, egy férfit és egy nőt megkértek arra, hogy játsszák el, hogy mit olyan a téren, az utcán, a férfi, hogy ők egy pár, és a férfi megtámadja a nőt, és gyakorlatilag elkezd vele erőszakoskodni, meg hasonlók. Pillanatok alatt ott teremtek az emberek, és azonnal szétszették, és közölték a férfinak, hogy bajok lesznek itt. Uh-huh. Majd jóval később mondták, hogy akkor ezt fordítva, tehát a nő erőszakoskodjon a férfival, és hát mondom sem kell, nemhogy nem jött oda senki, de mindenki takarta az arcát, hogy valahogy a röhögését megpróbálja leplezni, uh-huh. Mert nem veszünk arról tudomást, hogy férfiak sérelmére is el lehet követni például családon belül erőszakot. Olyannyira nem veszünk erről tudomást, hogy konkrétan ilyen családon belüli erőszak áldozatait segítő civil szervezetek vannak, akiket ha felhívsz azzal, hogy figyelj, férfi vagyok, és erőszakoskodik velem a női párom, mit tudok csinálni, egész konkrétan azt mondják, hogy bocs, de veled nem foglalkozunk, mi a nőknek segítünk. Mm. És hogyha megkérdezett tőlük, hogy jó, de hova mehetnék el ezzel a problémával, akkor mondják, hogy nem tudjuk, keressél valamit. Mm. És ez odáig elmegy, hogy ugye gyakorlatilag az isztambuli egyezmény az a egyezmény, amit Magyarország is aláírt, ami a családon belüli erőszaknak a szigorítására szolgálna. Ugyan aláírta Magyarország, de nem ratifikálta, és rendszeresen kritika éri az isztambuli egyezményt és az azt aláíró országokat, hogy az egyezményben konkrétan mindjárt a preambulumában elég sok helyen arra utalnak, hogy a családon belüli erőszak az csak és kizárólag nők sérelmére követhető el, jellemzően férfiak által, bocsánat, nők és gyerekek sérelmére. Mm. És ezzel van probléma. Mert ez nem így működik.
Igen, hát gyakorlatilag ez megint csak egy probléma, hogy ugye nincs aktualizálva ez az egész kérdés, és hát tényleg megint arról van szó, hogy csak egy oldalt nézzünk, hogy igen, nők és gyerekek lehetnek áldozatai hasonló eseteknek, de férfiaknak nem. És hát sajnos ez megint csak egy ilyen kiélesedett probléma, hogy hát ugye ott van a nagy maszkulán férfi izmos testtel, meg mindennel, ő ágyhoz tudja dobni az asszonyt, és le tudja fogni, de arra senki sem gondol, hogy itt nyilván nem csak arról van szó, hogy fizikailag hogy lehet valakit bántalmazni, hanem azért itt mentálisan, meg mindenféle helyzetben azért lehet sakban tartani embereket, meg hát azért zaklatni, úgyhogy remélhetőleg majd azért a közeljövőben ezen is észrevehető lesz valami változás, mert hát igen, itt nem csak a nők tudnak áldozatok lenni.
Viszont azt azért elismerhetjük, hogy a Me Too kampány legnagyobb vesztesei nem a férfiak, hanem a nők. Ugyanis úgy értesültem, hogy az USA-ban bizonyos munkahelyeknél szempont az, hogy nője a jelentkező, mert hogyha nő a jelentkező, akkor a munkahely, a munkáltató, potenciális munkáltató, az kalkulál azzal az eséllyel, hogy az a nő meg fogja meetúzni az egyik kollégáját, és abból zaklatási botrány lesz, és a vezetőségen akár sajtó útján is, de mindenképpen nyilvánosan számon fogják kérni, hogy történt-e belső vizsgálat. Uh-huh. Talán ezért is szabadulnak meg inkább az emberek a megmeetúzott alkalmazottaiktól, mert igazából inkább elvágnák ezt az egészet mindjárt a legelején, mint hogy utána neki kell még számot adni, hogy folytatták le a belső eljárás, belső vizsgálatot. Ugye ilyen belső vizsgálatok után mindig megkapják azt a kritikát, hogy és ennyi, basszus, megkérdeztél 4-5 embert, aztán dokumentáltad, és akkor minden mehet szépen tovább. Mm. Tehát igazából olyan, mint hogyha egy munkahelyi zaklatási botrányt nem tolerálna másképpen, a kezelését illetően nem tolerálna a közvélemény másképpen csak úgy, hogyha a potenciális zaklatót azt kirúgja a munkáltatója. És nagyon érdekes egyébként, hogy ez megint csak a South Parkban jelent meg, hogy ugye a PC Principle az eszébe nem jutott volna, hogy a Strong Woman nevű kolléganőjét azt ahhoz vonzódjon, és nem is nagyon értette, hogy miért vonzódik hozzá elvégre a munkatársa, és hát tisztelnie kellene, és hát nem vonzódhat az ember a munkatársához, mert hogy az visszaélése a munkahelyi pozícióval, és különben is potenciális, hogy is mondjam, zaklatási botrányoknak az alapja lehet. De ugyanakkor meg a South Parkban mutatták be, amikor nem tudom, láttad-e azt az epizódot, mert le vagy picit maradva benne, de hogy a Mr. Mackie-nek jön egy olyan munkatársnője, aki egy az egybe úgy néz ki, mint a Mr. Mackie, csak nőben, még úgy is beszél, és így kiderül, hogy iszonyatosan egymásra vannak hangolódva, és már ilyen tanári értekezleteken is gyakorlatilag egymással beszélnek így a életükről, a karrierdöntéseikről, hasonlókról, és mindenki csak ül, hogy akkor most megy az értekezlet, hogy mi a franc van, mert hogy nagyon megtalálják a hangot, és hát ez teljesen jogosan felteszi a kérdést, hogy hol máshol ismerkedjen egy felnőtt ember, ha nem a munkahelyén tölt napi minimum 8 órát.
Igen.
És pont a munkahelyen tud kiderülni, hogy egy munkatársaddal megtaláltad a hangot, hogy is mondjam, tetszettek egymásnak, és ő lenne az ideális, és nem kellene olyan szigorú szabályokat lefektetni, hogy már pedig a munkatársaddal nem csinálhatsz semmit, nem közeledhetsz felé, és nem udvarolhatsz neki, mert az munkahelyi zaklatás. Tehát árnyalni kellene a dolgot, már ha szürke zónáról beszélünk, már pedig a szürke az elég árnyékos.
Igen.
Az nagyon-nagyon meglepő még, hogy Magyarország ezt a MeToo mozgalmat ezt honosította. Magyarország szinte minden ilyen dolgot honosít, és ez megint csak érdekes, hogy Magyarországnak is van például ilyen Spotlight botránya, biztos emlékeztek a Spotlight című filmre, az szólt a katolicizmust illető pedofil vádakról. Magyarországnak is van már katolicizmust illető pedofil vádas ügye. Hasonló a Michael Jackson féle celebritás, vagy hogy is mondjam, gyerekekkel foglalkozó, általánosan tisztelt és elismert valaki által elkövetett pedofília, ez ugye a Michael Jacksonnak a Leaving Neverland című filmje volt. Hát ezt a magyarok is tudták, hogy erre valamit be kéne jelentkezni, úgyhogy mi megcsináltuk a Visszatérés Epipóba című filmet, ahol egy Epipó nevű 80-as, 90-es években lezajlott táboroknak a vezetőjét illették pedofil vádakkal a dokumentumfilm szereplői. Ugye azt értettük, hogy a leaving az nálunk már nem jöhet, hanem mi akkor visszatérünk, mi nem elmegyünk Neverlandből, hanem visszatérünk Epipóba. Mindegy, úgy tűnik, hogy ezeket a dolgokat így imádjuk honosítani, és ezért kénytelenek voltunk a MeToo kampányt is honosítani, és ezt Sárosdi Lilának köszönhetjük, aki elsőként mítuzott meg valakit, egy színházi rendezőt, ez Marton László volt. Ugye Sárosdi Lilla az egy színésznő, a Schilling Árpádnak a felesége, ők azt hiszem a Krétakörnek a színészei, és hát elég, hogy is mondjam, szélsőséges darabjaik vannak, tehát van, amelyik úgy kezdődik, hogy levetkőznek, vagy nem is, igen, levetkőzik a Schilling Árpád, és akkor mondja, hogy valami politikai ilyen kiáltványt ott előad, majd ad egy filmsztollat a nézőknek, és akkor mondja nekik, hogy írják rá a testére azt, amit üzennek ennek a hatalomnak. Tehát ilyen iszonyatosan kínos, tehát olyan, mint hogyha ez a ilyen
kortárs.
Milyen a jó szó? Ez a kortárs művészet, ez gyakorlatilag úgy tudna csak működni, hogy ilyen fullba nyomja a szekunder szégyent.
Jaj, ne csak ezt a
szót. De én ezt most nem szeretném ezt értékelni, minősíteni, de ugye a Sárosdi Lilla mítúzása volt az első magyarországi mítúzás, és ott lehetett ezt észrevenni, hogy nagyon gyorsan szabadultak meg a különböző munkáltatói a Marton Lászlótól, de utána hír lett abból, hogy hát azért mégiscsak alkalmazzák, meg mégiscsak kap itt-ott munkát, mint hogyha a médiának a résztvevői sajnálnák, hogy még ezek után hajlandó lenne bárki is foglalkozni ezzel a szereplővel, és ennek lesz jelentősége. Nem is akármikor, hanem most, ugyanis ha bár úgy tűnt, hogy a média az leteszi a nagy esküt a MeToo mellett, és azt mondja, hogy már pedig amit, akit megbítúztak, annak figyelni fogjuk az életpályáját, hogy többször olyan pozícióban, mint amiből kimítúzódott, oda ne kerüljön. És nekem a cikkek alapján ez is derül ki, hogy konkrétan ilyen átfogó cikkben számolják, hogy is mondjam, írják le, hogy a Marton László az most már megint dolgozik, és hogy nyilván véleményt nem fűznek ehhez, de hát ha már nevesítik azt, hogy hát ha meg lett mítúzva, és már megint rendez, az meg hogy lehet. De ugye egy érdekes eset volt, amikor az Eszenyi Enikő, aki megint csak színházi rendező, sőt, azt hiszem színház igazgató is volt, azt nagyon brutál módon megmítúzták, de nem szexuális értelemben, úgy, mint a Marton Lászlót, hanem egyfajta ilyen hatalmi visszaéléssel állították őt szembe, tehát, hogy egész egyszerűen egy csomóan elmondták, hogy iszonyat nehéz eset, meg erőszakoskodik, meg üvöltözik az emberek pofájában, meg sérteget mindenkit. Én úgy tudom, hogy úgy emlékszem, hogy szexuális értelmű vád nem érte az Eszenyi Enikőt, viszont ugye egy rövid távollét után Eszenyi Enikőt az RTL Klub visszacsempészte az állarcos énekesben, és ez nagyon-nagyon meglepő volt, mert addig a pontig azt hitte az ember, hogy a média az igazából komolyan is veszi azt, amit csinál. De ott már lehetett tudni, hogy nem erről van szó. Semmi köze nincs az elvekhez a médiának. A médiának csak a nézettséghez, az olvasottsághoz van köze, és nekik éppen az aktuális érdeküket az szolgálta, hogy az Eszenyi Enikőt, az egyébként megmítúzott Eszenyi Enikőt visszacsempészik a közéletbe állarcban. Egy érdekes eset még, nyilván nem MeToo jellegű, de nagyon érdekes, hogy mennyire nincsen, hogy is mondjam, következetesség ezekben a dolgokban, ugyanis én észrevettem azt, hogy a MeToo kampány kellős közepén rengeteg olyan színész MeToo-zik, aki, amin egy picit meg is lepődtem, talán a legmeredekebb pillanata az, amikor a Terry Crews közölte, hogy őt szexuálisan bántalmazták. Na most ismerjük a Terry Crews-t, hát ő láttál már nagy darab négert a filmben, az a Terry Crews volt. Na, azt nekem nem tudom, ki lehetett az, de én nekem eszembe nem jutna akármit csinálni az alacsávóval, mert becsomagolna. És hát ő meg valami nyilvános szereplés keretében elmondta valami bizottságnak, hogy egyszer egy férfi ott ajánlatot adott neki, és ő úgy veszi, hogy szexuális harassment áldozata lett. És hú, basszus, ott még én is néztem, hogy Terry, csak téged ne. És egy csomó színész felszállt erre a vonatra. Magyarországon volt egy nagyon érdekes jelenség, és azt egyáltalán nem hozta le semmilyen média, hogy a Galaktikának a főszerkesztője, a Burger István, amikor átadta a főszerkesztői pozícióját a feleségének, Mund Katalinnak, akkor ezt egy olyan poszttal tette, a következőképpen szóló poszttal, hogy mostában sokszor elgondolkodom azon, milyen lenne ma az emberiség, a kultúra, a közélet, a politika. A pár évvel ezelőtt néhány arrogáns férfitársam nem akarja kicsavarni a közös kormányrudat a nők kezéből, és mérhetetlen hatalmi vágyból nem akarja kisajátítani az emberiség és a bolygó irányítását. Én meggyőződéses feministaként azt gondolom, sokkal kellemesebb, kiegyensúlyozottabb, békésebb és boldogabb világban élhetnénk, ha a döntéshozóink nagyobb részben nők lennének. Ez mértéktelen alantas behódolás a MeToo kampány számára. Én elhiszem, hogy a Burger István meggyőződéses feminista. Igaz, nem tudom, miért főszerkesztett akkor egy olyan kiadványt, aminek az a címe, hogy a helyes asszonytartás, amelynek a borítóját is ő szerkesztette, ami az látszik, hogy egy nő egy rekesz sört visz egy férfi utasítására. Na most ennyi következetesség szorult belénk is, hogy legalább ne írd már le, hogy meggyőződéses feminista vagy, ha már szerkesztettél egy olyan kiadványt, hogy a helyes asszonytartás. Tudom, hogy poén, meg én abszolút értem ezt a dolgot, de ezt senki nem kéri tőled, hogy itt zsolozsmázzál a patriarhátus ellenében, hogy uramisten, ezek a rohadt férfiak, szégyellem magam, hogy férfi vagyok. Ezt senki nem várja el tőled, akkor meg miért?
És ez az egyik legszörnyűbb az egészben, szerintem ezekkel az egész megnyilvánulásokkal, meg ilyesmivel, hogy most, ha belegondolsz, egy átlag ember erről a Burger Istvánról ezt a nyilatkozatát fogja olvasni, ahol ő kijelenti, hogy ő nagyon jó feminista, és hogy tökre örülne, hogyha nők vezetnék a világot, de senki más nem fog arra emlékezni, hogy egyébként meg ugye nem volt elég következetes, és ilyen cikkeket hagyott jóvá, meg akár editált, meg hasonló. És ez nagyon rendszeresen előjön szerintem így a világ minden pontján, hogy hirtelen ugye jó fejeknek akarunk tűnni, és akkor mindenki csak arra emlékszik, ugyanakkor meg azért nem néz utána a múltunknak.
Szerintem Magyarországon a legmélyebb pontja ennek a MeToo kampánynak, és nevesül a cancel culture-nek a Kerényi Miklós Gábor versus Rónai Egon interjú volt az ATV-n, azt el is küldtem neked. Hú, az nagyon-nagyon mély volt, gyerekek, azt én senkinek nem ajánlom, csak hogyha fel van készülve lelkileg. Mert ugye ott a Kerót gyakorlatilag megmítúzta egy színész, aki gyerekként alatta szolgált, hogy a Keró az őt bántalmazta, hogy gyakorlatilag fogott egy válfát, és elfenekelte őt így privátban, így bezárt szobában. Le kellett tolni a nadrágot, és hát ennek van némi szexuális színezete nyilván. És a Rónai Egon szembesítette őt ezzel, nyilván miután a Kerótól végletekig megszabadult mindenki, és a Keró elmondta azt, hogy ez így történt, ahogy a srác elmondja, mert ez a srác tényleg sokat késett az előadásokról, 13 éves volt ennek fenekelés a vége, de ugyanakkor elmesélt egy sztorit, hogy ő az, aki ismeri azokat a régi módszereket, amivel például ki lehet valakinek pörgetni az R hangzóját. És akkor elmondja, hogy elmeséljem neked egy zaklatásomat, így nyilván nem zaklatás az ő értelmezése szerint, de gyakorlatilag elmondja, hogy valami színész gyereket, ha nem is gyerek, hanem szerintem egy felnőtt színész, nem tudta az R hangzót kipörgetni, és a Keró megtanította neki, az ölébe ültette, egy ceruzát tett a szájába, és akkor mondta neki, hogy mondja azt, hogy te-te-te-te, te-te-te-te, és akkor így, ahogy csinálták, előbb-utóbb kipörgött az embernek az R-hangzója, de amikor ezt mondja a Keró, egyszerűen annyira rosszul érzed magad, hogy nem vagyok kíváncsi rá, hogy pörgetted ki az R-hangzóját valakinek, és hát a Rónai Egonnak több se kell. Én nagyon-nagyon nem szeretem ezt a hozzáállást interjúkba, riportokba, amit a Rónai Egon csinál, de ennek a Rónai Egon a letéteményes ennek a megoldásnak, hogy addig-addig tépelődik, meg addig-addig kérdezgeti a Kerót, hogy a Keró már ugye a kamerában néz, és mondja, hogy bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam, és hogy abszolút semmi rossz indulat nem volt bennem, én a színházat szeretem, én azért élek, én hogyha nem járhatok színházba, én meghalok, és a Rónai Egon azonnal állt, hogy és beszéljünk arról, hogy lehetett ennek valami szexuális színezete? Tehát, öcsém, tudom, hogy 25 perces a műsor, de most kér bocsánatot ez a szerencsétlen országvilágtól, na akkor tekerjünk most rá szépen a szexuális értelmezésre. És, tehát hiába mondja el az a csávó ezerféleképpen, hogy itt nem zaklatásról van szó, hanem színházi helyzetekről, színházi módszerekről, bármennyire is elítélendő ez az erőszakoskodás, de a Rónai Egon csak megkérdezi, hogy neked jó lesne, hogyha téged elvernének egy válfával, tudod, és mindegy, nem menjünk bele, de én nagyon nem szeretem ezt a hozzáállást.
Igen, és hát nyilván most itt arról is van szó, hogy azért régi módszerek, régi szokások, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezek jó megoldások, mert biztos, hogy van most már jobb is, csak hogy megint csak az van, ugye, hogy azt nem figyeljük, hogy az ember milyen társadalomban, milyen világban nőtt föl, miért alkalmazza azokat a módszereket, amit alkalmaz, hanem egyből megint le kell radírozni őt. Na és hát akkor egy picit ugye elkanyarodván a szexuális jellegű zaklatásoktól, meg hasonlóktól, hogy ugye ez az egész cancel culture, ez mennyire szerteágazó dolog tud lenni. Még évekkel ezelőtt James Gunn és Kevin Hartnak volt egy érdekes esete, amikor gyakorlatilag évekkel azelőtt megírt tweeteket, vagy ilyen kis apró véleménynyilvánításokat bányáztak elő az internetnek a mélyéről, de szó szerint már nagyon komoly nyomozó munkát kellett végezni ahhoz, hogy egyáltalán megtaláld ezeket a hozzászólásokat. És hát Kevin Hartnak pontosan nem emlékszek, hogy miről volt szó, de talán valami melegekkel kapcsolatos kommentet mert mondani, és ugye ő nagyjából az Oscar gálán lett volna ugye a felkonferáló ember, de hát természetesen ezután ettől a lehetőségtől elesett, nyilvánosan bocsánatot kért, az ő karrierje azért úgy sikeresen folytatódott, és akkor James Gunn-nak szintén valami 8 vagy 10 évvel ezelőtti hozzászólásait vették elő, ahol hát elég nehéz lenne lefordítani, mert be kell vallanom őszintén, hogy azért eléggé színes kommenteket fűzött hozzá a dolgokhoz, de hogy hát szexuális jellegű, akár kiskorúakat is kis megemlítendő kis tweetek voltak, és provokatív tweetek voltak, hát ezt én személy szerint a fekete humor, meg ilyen sötét humor kategóriába sorolnám. Néha még fel is kuncogtam, mert hát igazából, hogyha ismerjük a kontextust, akkor tényleg vicces tud lenni, na de hát ugye senki nem figyeli, ez a cancel kultúrának egy másik sajátossága ennek a radikál kultúrának, hogy nem figyeljük a körülményeket, hanem csak kiragadunk egy-egy szót, egy-egy mondatot, egy véleményt, és akkor azt jól átrágjuk, és csak azt rakjuk a reflektorfénybe, és ennek köszönhetően James Gunn-t gyakorlatilag kirúgták az akkori munkahelyéről, ami ugye a Disneynél volt, és akkor nem is tudom, talán másfél-két évig tartott, hogy őt úgymond tisztázni lehessen, vagyis hát nem is nagyon kellett semmiről tisztázni, ő nyilvánosan bocsánatot kért, és akkor időbe tellett, amíg vissza tudták fogadni, de ez volt még szerintem két olyan eset, ahol szó szerint arról van szó, hogy valamit te állítottál, most gondoljunk csak abba bele, hogy miket mondtunk 10 évvel ezelőtt. Én bele sem merek gondolni, hogy milyen hülye véleményeim voltak 10 évvel ezelőtt, és akkor ezt valaki megtalálná, és akkor hirtelen ez egy hatalmas lavinát indítaná el, és gyakorlatilag kirúgnának a munkahelyemről, és akkor abban már ne is menjünk bele, hogy a barátaim és a családom esetleg hogy nézhet rám. Úgyhogy ezek voltak szerintem nagyon-nagyon érdekes példái.
Kb. Egy éve láttam olyan mémeket, hogyha még időjében meg akarnánk állítani a koronavírus terjedését, akkor keressünk rasszista tweeteket tőle.
Igen, és ugye, hát nekik mondhatjuk azt, hogy vagy azonnal, vagy idővel azért tovább ment a karrierjük. Egy tavalyi eset, még Ellen DeGeneres esete, aki egy elég híres amerikai talk show-nak, az Ellen show-nak a műsor vezetője, és hát általánosan, mint általában az ilyen jellegű műsorvezetők, mint az Oprah, meg hasonlóak, azért egy eléggé ilyen bájos személyiséggel rendelkeznek a kamerán. Hát azért itt is előfordult, hogy néha adott esetben megajándékozta a nézőit apróságokkal, meg hasonlók, viszont ugyanakkor meg elkezdtek különböző fórumokon jönni a posztok és a hozzászólások, hogy igazából nem csak, hogy egy kibírhatatlan főnök, de sokszor szürreális követelményei vannak, hogy ne egyenek húst az alkalmazottjai, mert hogy ő vegetáriánus, de hogy ne is gondoljanak arra, hogy még csak rendelnek is bármit, ami húst tartalmaz. Amikor bemennek az ő irodájába, hogy beszéljenek vele, akkor van kinn egy kis kosárka, amiben rágógumi van, úgyhogy szépen vegyél be egy rágógumit, hogy ne legyen büdös a lehelleted, meg hasonlók, és nem egyszer jöttek ilyen hozzászólások, hogy mondjuk volt egy étteremben, és a pincérnőnek kicsit le volt pattogva a körömlak a körméről, és hogy majdnem, hogy egy hivatalos panaszt tett a főnökségnek, ami ennek a hölgynek majdnem a munkahelyébe került, és hát ezt később megtámogatták B és C kategóriás celebek is, nyilván akik mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag egy megtiszteltetés lehet akár, hogy az ő műsorukban, vagy az ő műsorában szerepelhetnek, de azért ők is mondták, hogy hát sokszor megjegyzést tett akár a kinézetre, akár a testsúlyukra, akár akármire, és azért eléggé rendesen felgyűltek ezek az esetek, de aztán jöttek ugye a nagy híres A-kategóriás celebek, akik meg védték Ellent, hogy jaj, de hát ő ugyanúgy egy rendes, kedves ember, aki nem akar senkinek rosszat, és ez szerintem egy nagyon szörnyű szituáció volt, ahol mondhatjuk azt, hogy a gazdag védte a gazdagot, és mindenki más meg ugye próbálta azért úgy ledönteni a várat. Hát ennek jelenleg a következménye az lett, hogy egy darabig eltűnt Ellen, majd a YouTube csatornára elkezdtek ismétléseket, meg ilyen fénypontokat feltöltögetni, majd vendég műsorvezetők jöttek be, és akkor most már szépen lassan elkezdett visszaszivárogni, tehát akármennyire is kibírhatatlan ember, úgy látszik, hogy mégiscsak van elegendő húzó ereje a nevének, hogy szépen lassan visszacsepegtessük őt a közönség elé. És akkor ugye az utolsó eset, ami szerintem mindketten ismerünk, az Gina Carano, azaz a Mandalorian sorozatnak az egyik, mondhatjuk azt, hogy ilyen fő mellékszereplője volt, akire már azért korábban is felfigyeltek, mert hogy elég érdekes hozzászólásai, megnyilvánulásai voltak, és néhol-néhol fel is bukkant a rúgjuk ki Gina Carano-t hashtag, tehát már itt lehet azért érzékelni, hogy megint csak milyen különböző hashtagek szoktak kialakulni, és már talán fél éve tartott ez az egész szituáció, hogy azért sokan meg akartak tőle szabadulni, de hát valamikor talán január vagy február környékén mert hozzászólni ugye egy nagyon érzékeny témához, ami a zsidókat és a nácikat foglalta magába, ahol is azt merte állítani, hogy ugye a náciknak azért volt olyan könnyű dolga a zsidókkal szemben, mert hogy az állam, az államok, azok a saját lakosaikat bőszítették fel ugye a zsidó származású emberek ellen, akik pedig szomszédaikat, zsidó szomszédaikat verték az utcán, és ezzel segítették ugye a náciknak a dolgát, és hát nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed, én megmondom őszintén, hogy nyilván egy buta hozzászólás, meg ez a tone death, ahogy az angol szokta mondani, hogy úgy nem igazán van tisztában úgy a helyzettel, meg úgy a körülményekkel, de én ezért nem feltétlenül szabadultam volna meg tőle, viszont azért itt is látszik, hogy azért mikre képes ez az egész cancel culture.
Hát ez a tweetje gyakorlatilag az volt a lényege, ezt a végéről lehagytad, hogy feltett a kérdést, hogy ez miben különbözik attól, hogy valaki gyűlölsz a politikai nézetei miatt. Gondolom ő republikánus. Én nem tudok erről megnyilatkozni. Azt tudom, hogy elég sok politikust próbálnak meghurcolni azért, mert nagyon hülyén alkalmazza a zsidós témát, de nagyon, nagyon szélsőséges hülyeségeket mondanak már zsidókkal meg gázkamrákkal kapcsolatban, csak hogy analógiát képezzenek például a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Erről nem nyilatkoznék.
És hát szerintem egyébként ez egy nagy probléma az ilyen jellegű megnyilvánulásoknál, hogy az ember nem gondolja át, hogy milyen hatalma van az ő szavainak, és hogy mennyire könnyen tud hülyeségeket beszélni. És hát ugye ez egy olyan eset, ahol gyakorlatilag végül is a cégek radírozták le, és nem a nép, mert igazából azóta azért folyamatosan jönnek az olyan jellegű támogatók, hogy Gina Carano-t vissza kell rakni a Mandalorian sorozatban, meg nem érdemelte meg, hogy kirúgják. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes fordított szituáció volt, de ez legalább bebizonyítja azt is, hogy nem feltétlenül mindig a népnek köszönhető az, hogy valakit leradíroznak, hanem van, hogy ugye maga az alkalmazó, vagy a cég, vagy az akármi felelős azért, hogy leradírozzák az adott embert. És hát igazából az utolsó eset, ami ezt az egész cancel culture-t bennem elég erősen elindította, az egy 21 éves srác, tehát hogy most már talán 22 éves srác, akit Call Me Carsonnak hívnak, és hát egy Twitch és YouTube influencer, vagy nem is tudom minek nevezzem őt, tehát ő többnyire ugye ilyen let's play videókat csinált, hogy Minecraft meg hasonló játékokkal játszott, és egyébként egy ránézésre is, és az interakciókat elnézve is egy nagyon rendes, kedves gyereknek, srácnak tűnt. És hát természetesen, ahogy ez ilyenkor szokott lenni, elkezdtek megint csak bányászni, és hát előjött tudtommal egy vagy két lány, akik azt állították, hogy amikor a Call Me Carson 19 éves volt, akkor voltak ők nagyjából 17 évesek, és Discordon, Snapchaten és hasonló felületeken ugye sextingeltek, és ha minden igaz, akkor egy-két esetben ugye képeket is cserélgettek egymás között. És ugye nekem ez volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy milyen mélyre tud menni ez a lavina, mert megmondom őszintén, hogy nyilván, ha bűncselekményről van szó, akkor bűncselekményről van szó, ezzel nem tudok vitatkozni, viszont az Amerikában a legtöbb államban ugye a beleegyezési korhatár az 16 és 18 év között mozog, és itt szexuális aktusról vagy bármiről nem is beszélünk. Nekem inkább csak ez volt a fura, hogy egy ilyen fiatal srác, egy tényleg még csak férfinak sem lehet nevezni szerintem egy 19 éves embert, gyakorlatilag azóta el lett tüntetve, mert hogy az egész internet ellene fordult, hogy ő 19 évesen hogy mert sextingelni 17 éves lányokkal. És valahol ez engem nagyon érzékenyen érint, mert hogyha egy 40-50 éves visszaeső pedofilról lenne szó, akkor teljesen máshogy látnám a helyzetet, de nekem ez már kicsit kezd ugye átmenni a szürkeségbe, hogy nem veszük figyelembe a körülményeket, meg semmit nem veszünk figyelembe, hanem egyszerűen csak egyből rázódítunk mindent az illetőre, és mondhatjuk azt, hogy az életét tesszük tönkre.
Én gondolkodtam azon, hogy miről lehet szó, hogy miért érdeke egyébként a kultúra oldalának az, hogy megmítúzza és megpörgesse ezeket a szereplőket, ezeket a mítúzott szereplőket. Mert ha belegondoltok, akkor a Keró és a Rónai Egon az a politikai polaritást tekintve ugyanarra az oldalra helyeződik, mind a kettő. Uh-huh. Tehát ők ketten ugyanott vannak, bal oldalon. A Rónai Egon az egy hivatalosan baloldali tévécsatornának a műsorvezetője. A Keró pedig egy kulturális szereplő, amiről beszéltük az előző epizódban, hogy alapvetően bal oldalon szoktak lenni. Nyilván vannak jobbos kultúrszereplők is, de bal oldalon van főként a kultúra. Ezt sokan megerősítik. És hogy létezik az, hogy a baloldal a saját szereplőit, a saját képviselőit kezdi el leszalámizni, megnyírbálni. És én ezen gondolkodtam is. És mond neked valamit az a kifejezés, hogy uroborosz?
Hát valami mitológikus lény, ha jól emlékszem.
Egy szimbólum. Ez a saját farkába harapó kígyó szimbóluma. Több popkulturális tartalomban is egyébként viszont lehetett látni. Én az Alien 3 borítóján láttam valami hasonlót, amikor is egy körbeforduló kígyót lehet látni, aki éppen a saját farkába harap. Tehát ez az uroborosz. És ez úgy értesültem, hogy ez alapvetően a megújulást, a körforgást, a ciklikusságot hivatott szimbolizálni, de én egy sokkal másabb modellt látok bele, vagy sokkal másabb folyamatot, hogy én azt látom bele, hogy amikor egy folyamat, egy tendencia túllép az eseményhorizonton, tehát azon a ponton, ahol már ha akarna se tudna visszafordulni, vagy egész egyszerűen vagy tovább kell mennie, vagy vége van, tehát például amikor a repülő felszáll, abban a pillanatban, hogy felszáll, hogy most már vagy az égben maradunk, vagy nem tudunk már mit csinálni, mert most már túlléptünk az eseményhorizonton, tehát amikor egy tendencia túllép az eseményhorizonton, törvényszerűleg nem marad más, mint a saját leggyengébb elemeit megkajálni.
Igen.
Ez történelmi értelemben is tetten volt érhető a jakobinus forradalomban. Ha olvastátok az ember tragédiáját, vagy láttátok a filmfeldolgozást, akkor ott a forradalmi francia párizsi színbe kiderül az, hogy az Ádám ugye ott a Dantont testesíti meg, ott csalódik a jakobinus forradalomban, és a szín úgy ér véget, hogy a Robespierre, aki ugyanannak az oldalnak a képviselője, őt is lenyakasztatja valamilyen vádakkal, mert a Danton az egy finomabb szereplője volt annak a forradalomnak, és a forradalmak, ez is egy törvényszerűség, hogy a forradalom felfalja a gyermekeit, de a leggyengébb gyermekeit. És én ezen gondolkodtam, hogy a Me Too, a cancel culture, tehát főként a Me Too, az egy olyan pont volt, ami, ha úgy vesszük, a feminizmusból nőtt ki. A feminizmushoz köthető a gender történet, de pofátlanul és visszafordíthatatlanul túlnőtt a létező legrosszabb értelembe a gender a feminizmuson, mert a gendernek nincs már, tehát a feminizmusnak nem volt már dolga azzal, amivel eredetileg lett volna dolga. Európában, minden országban szavazhatnak a nők, talán Svájc volt az utolsó, ahol nem szavazhattak. Egyenjogúság van, emancipálódtunk. Hol nincsenek még ezek a feltételek teljesítve? Például a Közel-Keleten. Ott elég rossz helyzetben vannak a nők. Nem vezethetnek autót, nem kapják meg a megfelelő iskolázottságot. és a feminizmusnak ott lenne dolga, de oda nem megyünk el, mert ott nincs keresnivalónk. Ezért a feminizmusból kinőtt a genderizmus, aki az új ellenséget a nyugati elnyomó férfiben találta meg. Érdekes, hogy pont a MeToo kampányok kellős közepén jött elő egy kisgrófó poszt, vagy valami kisgrófó interjú, ahol a kisgrófó éppen azt taglalta, hogy náluk cigányoknál, amikor vendég jön a házhoz, a nő nem ülhet az asztalhoz, hanem más elfoglaltságot kell keresnie, de ez egész egyszerűen náluk egy ilyen kulturális beépülés, hogy a nőnek nincs keresni valója az asztalnál, amikor vendég jön. És erre a gender szekta az hallgatással figyelt. Mert ez kultúra. Ez a kultúrához van köze. Na de az elnyomó nyugati férfi, a patriarhátus, na az más, az az igazi harc, szerintük. Kicsit nehezen lehet értelmezni ezt a harcot úgy, hogy egy mozi és egy barátnőkkel koktélozás közé próbálod beiktatni, mindegy. És én ezt a folyamatot vettem észre, hogy a gender is, a gender által repült túl az esemény horizontján a feminizmus, és ezen a ponton nem marad más lehetőség, csak a saját tagjaiba harapni, mert ez a törvényszerűség. Na hát eddig tudtuk elvinni ezt a témát, szerintem alaposan kielemeztük.
Igen.
Úgyhogy búcsúzunk tőletek, köszönjük, hogy ma a vendégeink voltatok, kövessétek továbbra is a Szürke Zónát. Én voltam Rezső, köszönöm Daninak a részvételt.
Sziasztok! Sziasztok.